A mai nap folytatjuk azt a megkezdett sorozatot, amit tulajdonképpen még ősszel kezdtünk, szeptember elején, növeskedésben, változásban a gyülekezet címmel. És az apostolok cselekedetei második részének 42. verse volt, és ma is ez az útmutatónk, amelyben azt olvastuk, hogy az első tanítványok, az első gyülekezet tagjai kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És ebben a hónapban, november hónapjában az imádság témájával foglalkoztunk, és ez az utolsó állomása ennek a sorozatnak. A mai nap is az imádság lesz a központi gondolat, és majd az igehirdetés után lesz lehetőségünk erről közösen is beszélgetni. De most olvassuk fel Isten igéjét Kolossé levelének 4. fejezetéből, a 2. verstől a 13. versig. Tehát Isten igéjét Kolossé levelének 4. fejezetéből, a 2-től a 13. verséig olvasom, és kérem benneteket, hogy aki teheti, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Kolossé 4:2-től így hangzik Isten igéje. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Az én egész helyzetemet megesmerteti meg veletek Titikusz, szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja a szíveteket. Vele megy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszöntiteket Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, aki felől utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Köszönt továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim Isten országa hirdetésében, ők vigasztalnak engem. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgálja, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok meg mindabban, ami Isten akarata. Mert tanúskodhatom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked advent ünnepét, köszönjük neked, hogy advent ünnepe alatt napról napra emlékezhetünk arra, hogy ígéretet tettél nekünk. Azt az ígéretet tetted, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, ami Urunk, aki egy csodálatos helyet készít számunkra a mennyországban, ő eljön ismét, eljön újra, hogy uralkodjon. És köszönjük, hogy az az ígéret megáll, hogy vele együtt uralkodhatunk. Uram, ez a mi bizodalmunk, ez a mi reménységünk, ez táplálja a szívünket, ez hajt oda bennünket napról napra hozzád, hogy leboruljunk eléd, hogy megvalljuk, hogy te vagy az Úr, hogy rád bízzuk az életünket, hogy mindent, ami az életünkben várakozás, azt te eléd helyezzük. Így tesszük eléd ma reggel is a mi életünket, az Isten tiszteleten, hogy jöjj és szólj hozzánk. Köszönjük, hogy tanítani akarsz bennünket a veled való beszélgetésről, az imádságról. Kérlek, hogy úgy szólj hozzánk, Uram, hogy a szívünk az megértse, és kész legyen engedelmeskedni. Kész legyen tenni azt, ami a te akaratod. Hadd könyörögjünk Mészáros Kornél testvérünkért, aki az igét hirdeti ma közöttünk. Áld meg az ő szolgálatát, áld meg az ő szavait. Add, hogy a Szentlélek erejével és a Szentlélektől jövő bölcsességgel tudja hirdetni a te ígéret közöttünk. És kérlek, hogy áld meg azokat is, akik szolgálnak ma a gyermekeink között. Áld meg őket, hogy a gyermekek nyelvén az ő értelmüknek megfelelően, az életükhöz kapcsolódva tudják hirdetni azt az üzenetet, ami tőled jön. És kérlek, hogy áld meg a gyermekeink életét is, hogy megismerjenek téged, felismerjenek téged, és ők is várakozzanak a te jöveteled iránt. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt állhatunk ma előtted, hogy dicsőíthetünk téged, hogy ilyen módon egyek lehetünk a te tiszteletedben, a te hódolatodban. Kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket, tegyél minket készi a te igéd befogadására. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten áldását kívánva, kedves adventi alkalmunkra, találkozásunkra. Öröm, amikor különböző gyülekezetek és lelkipásztorok találkozhatunk egymással, és szólhatunk Isten igéjéről, az evangéliumról. ismerjük egymást, hiszen szoktunk találkozni imaheti alkalmainkon, és jó dolog látni egymást, és együtt lenni ima közösségben az Úr előtt. És nagyon jó dolog most ezekben a percekben az imádságról együtt gondolkodni. Különféle háttérből érkezünk mindannyian, és ha egy kicsit beletekintünk egymás életébe, még a hála okokat is megérthetjük, vagy a könyörgéseket, a kéréseket, hogy kinek-kinek milyen küzdelme, harca van, hogy kell Isten előtt akár tusakodnia, küzdenie is azért, hogy az Úr meghallgassa az imádságát. Köszöntésképpen hadd osszak meg néhány olyan képet, ami számomra igazi hálaok. 6 kedves kisgyermeket láttok, ők az én unokáim, és hálásak vagyunk feleségemmel együtt, azért, hogy Isten megajándékozott velük, 2 gyermekünk és 6 unokánk van, akikben nagyon sok örömünk telik, ajándékok az Úrtól. És ajándék a gyülekezet is, a testvéri közösség, ahol általában együtt szoktunk lenni. Most ebben az időszakban még az online lehetőség is ajándék az Úrtól, hogy miközben fizikailag elszakadunk egymástól, mégis találkozhatunk. Eszközök, kamerák, monitorok segítenek ebben, de eljut az információ, eljut az íge a gyülekezetekhez. Így találkozunk mi is most. A mi gyülekezetünk az elmúlt hónapokban, március óta sok mindent gyakorolt. Amikor a lazítás jött, akkor egy kicsit jobban örültünk annak, hogy találkozhatunk, és most igyekszünk kihasználni a lehetőségeket, még az ünnepi előkészületek során is, hogy minél inkább tudjunk egymásra figyelni, tudjunk együtt imádkozni. Ebben az online térben éppen az a szándéka volt az ifjúságnak, a férfiaknak, hogy szeretnénk egy kicsit közelebb kerülni egymáshoz. Volt olyan, hogy éjszakai túrát szerveztünk. Most ebben a korlátos időkben hajnali kirándulást szervezünk, annak érdekében, hogy egy interneten keresztüli imaközösség után elinduljon ki a saját lakóhelye környezetébe, és egy órán keresztül sétálva az utcákon imádkozzon a környezetében élőkért, embertársaiért. Sok-sok mindent elmondhatnék a gyerekek közti munkáról, az idősek között végzett szolgálatról, telefonos istentisztelet közvetítésekről és egyebekről, de azt gondolom, kedves testvéreim, ti is ezeket gyakoroljátok. Adja Isten, hogy ebben az időszakban ne leépüljenek a kapcsolataink, hanem még inkább megerősödjenek annak érdekében, hogyha aztán újra szabadon találkozhatunk, akkor az evangéliumot még inkább mondjuk el, adjuk át, ahogy Isten ezt reánk bízta. Szeretném, ha az íge felé fordítanánk a figyelmünket, hiszen ez van a középpontban. Arról szeretnék szólni közöttetek, hogy mit jelent egymásért harcolni imádságban. Pál apostol a Kolosséban élő testvéreknek írja a levelét, a levél 4. fejezete 2. versétől, olvasom az ígét. Figyeljünk erre, és majd ezek az igék indítják el a gondolatainkat, persze sokkal szélesebb merítés segítségével. Tehát a Kolosséiakhoz írt levél 4. részéből a következőket olvassuk. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tikritosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Vele megy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, aki felől utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Köszönt továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak, a zsidók közül csupán ők munkatársaim Isten országa hirdetésében, ők vigasztaltak engem. Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindabban, ami Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodíceában és Hierápolisban vannak. Eddig olvastuk az igét, imádságban kérjük az Úr áldását. Urunk, arra kérünk, hogy vezesd a gondolatainkat, és segíts érteni, hogy ha imádkozunk egymásért, akkor ennek milyen eredménye lehet, hogy kell gondolkodnunk erről, hogy mit kell cselekednünk. Köszönjük, hogy a te lelkedet kiárasztod közénk, és mindnyájan megtapasztalhatjuk, hogy szólsz hozzánk, készek vagyunk meghallani a te hangod, és engedelmeskedni neked. Segíts, hogy így legyen. Amen. Hát kedves gyülekezet, az imádság az életünknek egy gyakran rejtett területe. Szeretünk úgy gondolkodni erről, hogy ez magánügy, ez az én belső ügyem. Nem tartozik senkire, nem tartozom azzal, hogy erről bárkinek is beszámoljak, erről beszéljek. Ez az Úr és az én ügyem. Egyrészt igen, így is van, másrészt a Szentírás számtalan esetben beszámol arról, hogy valaki imádkozott, valakik imádkoztak, még arról is, hogy mit imádkoztak, hogy gondolkodtak az Úrral való kapcsolatról. Amikor ma beszélünk az imádságról, akkor tehát betekintünk egy kicsit a titkok közé, amikor kitárulkozik valami, és megértjük, hogy ki hogy éli meg a saját imádkozását, az imádságot, és beszélünk azokról a nyilvános dolgokról, amelyek a Szentírás alapján nem titkok, hanem egyértelmű példák a mi számunkra. Szeretném, ha egy kicsit rátekintenénk arra a gyülekezetre, amely ennek az igének a címzetje, amelyet felolvastam, Koloséról, a településről, az ott élőkről. Nem szeretnék most nagyon beszélni, nem is túl sokat tudunk róluk, de néhány információnk van. Ott van például Epafrász testvér is, egy szeretett és hű szolgatárs, aki Pál apostolnak és munkatársainak lelki barátja, közel vannak egymáshoz. Ő Krisztus hű szolgája. Tanította a gyülekezetet, hírt hoz a gyülekezetről. Egy nagyon előnyös az a szolgálat, amit végez. Nézzétek csak, ő Krisztus hű szolgája, és beszél a gyülekezetről, és pozitívan beszél a gyülekezetről, beszél azokról az előnyökről, amelyek a testvérek között jelen vannak, beszél a szeretetükről, beszél a közösségi életről. És ahogy hallanak róluk, azt mondja Pál apostol, amikor ezt meghallottuk, attól a naptól fogva szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. Fontosak vagytok a számunkra. A gyülekezet, a testvéri közösség ott van az imádságunk középpontjában. Kedves kolosséiak, imádkozunk értetek. Szüntelenül. És nézzük csak, imádkozunk és könyörgünk. Egyfajta fokozása az imádkozásnak, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát, minden lelki bölcsességgel és belátással. Szóval a kolosséi gyülekezet egy ilyen ima hátteret tudhat magáénak, Pál apostol munkatársaival imádkozva gondol rájuk, szüntelen imádkozik értük, mert az a célja, hogy a gyülekezet az Úrhoz méltóan éljen. Az a célja, hogy az Úr tetszésére éljen, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy jó cselekedeteik legyenek, hogy növekedjenek az Isten ismeretében, hogy megerősödjenek. Nézzétek csak, mennyi gyönyörű kép tárul elénk. Így is lehet gondolni egy távoli gyülekezetre, ahol Pál apostol talán nem is járt még, nem is tud pontos részleteket, de azt mondja, hogy fontosak a számomra az ott élők, mintha személyes közösségben lennénk. Imádkozunk, szüntelen imádkozunk értetek. Ugye tesszük mi is ezt a gyülekezetért. Ebben az ínséges időben, amikor nem találkozunk, de imádkozhatunk értük, a többiekért. Aztán ugyancsak ebben a, vagy ezen a településen élve, ott van Filemon. Neki még külön levelet is ír Pál apostol. És nagy szeretettel szólítja őt, a szeretett testvér. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek, munkatársunknak. Fontos a testvéri kapcsolat ápolás. Fontos az, hogy közösségben legyünk egymással. Még akkor is, ha időnként vannak, amik talán szétválaszthatnák a kapcsolatunkat. Olyan előzékenyen beszélni a másikkal, olyan reményteljesen gondolni rá. Hisz abban Pál apostol, hogy Filemonék imádságáért még őt is megkaphatják ajándékba. Hogy Isten megadhatja, hogy eljusson Kolosséba. Készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Az imádkozó gyülekezet és az imádkozó apostol, mintha összetalálkozna. A szándékuk közös, és erről szól, tehát a Filemonnak írt levél is. Nézzünk egy másik szereplőre, aki szintén ott van Kolossé oldalvizén, időnként máshol is van, hiszen egy olyan korábbi rabszolga, aki megszökött. Filemonnak írja Pál apostol, hogy kérlek téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimosért, Onézimus, ki hogy ejti az ő nevét, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Vannak közös ismerősök, vannak személyes kapcsolatok. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívem, pedig magamnál szerettem volna tartani. A szökött rabszolga megtér Pál apostol szolgálata nyomán, és az apostol visszaküldi, menj haza, hozd rendbe azt, amit elrontottál. Rabszolgaként menj haza Filemonhoz. Az evangéliumért az apostol fogságot szenved, de tud udvarias, előzékeny lenni, tud testvéries lenni Filemonnal való kapcsolatában is. Szeretném, ha egy kicsit arról gondolkodnánk, hogy amikor imádkozunk, vajon hogy szoktunk beszélni az Úrral, hogy szoktunk egymásra gondolni imádságaink során, milyen stílusban, milyen rámenősen imádkozunk, vagy mennyire vagyunk megadóak, és mennyire udvariaskodunk akár még Isten előtt is. Tanuljunk a bibliai példákból, és legyünk bátran, következetesek, merjünk kérni akár nagy ima meghallgatásokat is. Ne szerénykedjünk, ne szemérmeskedjünk, ahol szükség van, legyünk bátrak, és kérjünk az Úrtól. Vannak imádkozók, akiknek akkora bizonytalanságuk van, hogy még azt sem merik az Úrnak mondani, hogy Uram, én mit szeretnék. Mások erőszakosan imádkoznak, mintha parancsolnának Istennek, és azt mondják, hogy add meg nekem, és hozzátesznek egy nevet, vagy egy jeligét az imádságukhoz. Ha azt mondják a végén, hogy Jézus nevében, akkor azt gondolják, hogy ez egy varázsige. ha ezt mondják, akkor Isten kénytelen megtenni azt, amit utasításba kapott. Ne tegyük ezt, legyünk nagyon-nagyon udvariasak Istennel, de legyünk következetesek, határozottak, és merjünk kérni. Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik. Merjünk imádkozni, merjük a kéréseinket az Úr elé hozni, merjünk az Úr előtt érveket fölsorakoztatni. Merjük az elképzeléseinket, amelyek lehet, hogy nagyon emberiek, megosztani Istennel. Ima, imádság. Vérszegényen, bizonytalankodva vagyok az Úr előtt, vagy bátran kérek tőle. Bizalommal járulok hozzá. Őszinte szándékaim vannak, vagy teljes bizonytalanságban. Azt kívánom, kedves igehallgató gyülekezet, tegyük mérlegre az imádkozásainkat. Langyos módon nem éri meg imádkozni. Tessék tűzzel, lélekkel jönni az Úr elé. Tessék elmondani neki, hogy mi van a szívünkben, és ő meghallgatja, hallgatja, és az ő akarata jusson érvényre mindnyájunk életében. Szeretnék néhány bibliai példát hozni elétek, amely segít abban, hogy vajon hogy kell harcolnunk az Úrral, hogy kell vele akár alkudozni is bizonyos esetekben. Ábrahám története nagyon jól ismert. Azt gondolom, hogy aki a Szentírást ismeri, Ó és Új Szövetséget, ezt a történetet is tudja. Ábrahámnak különös látogatói vannak. Aztán elindulnak a Sodoma, és Sodoma felé tartanak. Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Isten ilyen közvetlen kapcsolatban van az emberrel, az ő szolgájával. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem vajon csak ugyan a hozzám eljutott jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom. Isten elmondja a szándékát Ábrahámnak. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Odalépett hozzá Ábrahám, és ezt kérdezte, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Isten kimondta az ítéletet. Meg kell semmisülnie a bűnös helynek. És Ábrahám féltő szeretettel gondolkodik. Vajon elpusztítod az igazat is a bűnössel együtt? És nézzétek csak az ő imádságát, az Úrral való beszélgetését. Azt mondja, kezdjünk jó értelemben alkudni. Uram, ha találsz 50 igaz embert, nem tudjuk, hogy mennyi lakója volt a városnak, de ha találsz 50 igaz embert, akkor is elpusztítod? Nem bocsátanál meg nekik? Az igazak zálogok lehetnek? Az igazak jelenléte, igazsága ebben az imádságban úgy jelenik meg, mint amire Isten rátekinthet, és értük kegyelmet ad. Ábrahám egy kicsit még tovább megy. Ismeri Istent, tiszteli és szereti. De nézzük csak, azt mondja, távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz, mint a bűnös, távol legyen tőled. És egy picit talán erősen fogalmaz Ábrahám, vajon az egész föld bírája nem hozna-e igaz ítéletet? Isten igaz ítéletet hoz, de Ábrahám megpróbál annak érdekében, hogy valahogy rávegye Istent arra, hogy könyörüljön meg Sodoma és Gomorra lakóin, távol legyen tőled, hát ha van 50 igaz ember. Az Úr azt mondta, ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Nézzétek csak, mert kérni Ábrahám. És Isten azt mondta, hogy rendben van. Ha te kérsz, ha számodra ez ennyire fontos, nekem meg fontos a te kérésed. Ha találok, megkegyelmezek. És Ábrahám tovább lép. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, mert csak por és hamu vagyok. Aztán elkezd tovább alkudni. És Isten enged, enged és enged. És eljutunk a Mózes első könyve 18. részének már a 32. verséig. Ábrahám ezt mondta, ne haragudjon az én uram, hogy még egyszer szólok, hát ha csak 10 igaz található ott. És ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Nézzétek csak, milyen imádság ez, milyen beszélgetés az Úrral. Könyörög azért, hogy Isten megkegyelmezzen, és újra, és újra, és Isten kész engedni, és Ábrahám ezt a jó hitet hordozhatja magában. Az, hogy mégis el kell pusztulnia ennek a helynek, azt jelenti, hogy nem találtatott annyi igaz. Ábrahám tehát közben jár az ő szeretteiért is. Tekintsünk egy kicsit Mózesre, jól ismerjük őt is, hiszen Isten kedves választott eszköze, aki hosszas előkészület után indul el, amikor Isten azt parancsolja neki, hogy menj és vezest ki népem Egyiptomból. Micsoda öröm és élmény, amikor megszabadulnak, és elindulnak az ígéret földje felé. Az Úr csodát végez közöttük, és mennek, és haladnak, de a nép nem boldog, nem elégedett, gondjai vannak. Nem elég nekik Jahve jelenléte, nem elég nekik a már megtapasztalt szabadulás. Nekik kell valami, akit imádhatnak, olyan Isten, akit látnak, mert a láthatatlan Úr, aki tűz és felhőoszlopban jelen van, kevés a számukra. Mózes így szól a néphez, igen nagy vétket követtetek el. Fölmegyek most az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. És Mózes fölmegy Istenhez, és elkezd vele beszélni. Imádkozik. Könyörög. Kérleli az Urat. Ó, jaj, nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Isten csinált magának. Mégis, bocsásd meg vétküket. A te néped, Uram, nagyon rosszat tettek, de bocsáss meg nekik, segítsd őket. Ugye szoktunk imádkozni egymásért, még az eltévedtekért is, akik elkanyarodtak az Úrtól. És Mózes azt mondja, hogy nekem annyira fontos, Uram, a te néped, hogy ha nem akarsz megbocsátani, akkor én beáldozom magam. Engem törölj ki a könyvedből, amelyet írtál. Legyek én az első, aki az ítéletet elhordozza. Volt valaki, aki odaállt Isten és az emberek közé, Jézus Krisztus, és azt mondta, hogy én vállalom. Ő lett engesztelő áldozat. Mózes ilyen szeretettel imádkozik, Jézus ilyen szeretettel cselekszik értünk. Te vajon mit teszel tévútra keveredett embertársadért, testvéredért, rokonodért, testvéredért a gyülekezetben? Hogy imádkozol? Miket mondasz Istennek, amikor értük könyörögsz? A nép panaszkodott. Az Úr meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. A nép segítségül kiáltott Mózeshez, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Az Úr tüze, csak ő tudja kioltani. Az ítélet, amit ő indít el, csak általa megállítható. Imádság, közbenjárás, esedezés, Uram, segíts, adj szabadulást, adj menekülést. Szoktunk-e testvéreinkért imádkozni? A panaszkodó, zúgolódó emberekért. Szoktunk-e értük, akikre Isten már megharagudott, akikre ítélet érkezett? Készek vagyunk-e könyörögni értük? Nézzétek csak, Mózes imádsága milyen hatásos. Őtőle kér segítséget a nép, de ő tudja, hogy ő nem rendelkezik azzal a hatalommal, de imádkozik az Úrhoz, és elalszik a tűz. Imádkozni az Úrhoz. Lehet, hogy csak hozzá tud eljutni most még az a testvéred, aki bajban van, és te járhatsz közben érte. Te beszélhetsz neki az Úrról. Készek vagyunk-e részt venni ebben? Gondoljunk Dávidra, aki az Ószövetség nagy hőse. Amikor bűnt követ el Betsabéval, majd Uriással szemben. Milyen esdeklő imádságot mond. Az a Zsoltár, amiben fölfakad az ő bűnbánata, az 51. Zsoltár, könyörög az Úr előtt. Leroskad, és mondja, és mondja. Mert valamit elveszített, valamit elrontott, és tudja, hogy ebből nem tud egyedül kijönni. Úgy láthatjuk Dávidot, az uralkodót, a királyt, aki leroskadva a földre, étlen, szomjan, egy lelki krízist él meg, de szeretne gyógyulni. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Nézzétek csak, hogy beszél, hogy rimánkodik az Úrnak. Tisztíts meg izsóppal, tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat a vétkeim elől, töröld el azokat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Ilyen nagy szándéka van, hogy rendbe jöjjön az élete. Oda roskadt az Úr elé. Saját magát sikerült legyőznie már, nem vagyok senki. Egy nyomorult utolsó senki. De te meg tudsz szabadítani, és könyörög, és kéri az Urat, ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg a szabadításoddal, tudja, hogy mit jelent szabadnak, boldognak, engedelmesnek lenni. És már kész arra, és még ott van leroskadva a porba, de már azért imádkozik, hogy Uram, szeretném tanítani a hűtleneket. Ha engem elfogadsz, beszélek rólad. És a zsoltárokban mennyiszer fölcsendül Isten szeretete, kegyelme, mindörökké megmaradó kegyelme. Ments meg, mert vért ontottam, de tudom, hogy te vagy a szabadítóm, és a te igazságodról, amely engem is leleplezett, hiszen amikor Nátán szembeállt velem, és rám mutatva azt mondta, hogy te vagy az az ember, nagyon rosszul esett. De ettől tértem meg, ezáltal tértem meg, és igazságodat újjongva hirdeti a nyelvem. Szeretnélek dicsérni téged, Nézzétek, milyen gyönyörű Dávid harca és küzdelme. És aztán az Úr tovább engedi őt, és szolgál, és győztes lesz. Tekintsünk egy kicsit az Úr Jézusra. Könyörögve imádkozik a tanítványokért. A főpapi imádság sok-sok részletét előhozhatnánk. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogy te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Imádkozik, könyörög Jézus, Atyám, azt akarom, szabad neki akarni imádságban, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák az én dicsőségemet. Könyörög azokért, ott van az ember Jézus, a Teremtő előtt, és azt mondja, Atyám, nekem ők nagyon fontosak. Péter, Jakab, János, Tamás, mindegyik. Azt szeretném, azt akarom, hogy ők is abba a világba jöjjenek, ahol én leszek. Ugye lehetséges? Segíts nekik! Hallgass meg az én kérésem! Érted, és értem is, hangzik ez az imádság. Jézus ezt akarja, közben jár, értünk is, azóta is. Atyám, azt akarom, hogy ott legyenek. A közben járás milyen fontos, a tanítványokért is imádkozik az Úr Jézus, amikor hát ők egy kicsit bajban vannak. A Getsemáné kertben Jézus könyörög, mert az utolsó nagyon-nagyon kínos időszaka érkezett el. A tanítványokat arra kéri, hogy imádkozzatok. Megtanulhatnák, hogy mit kell tenni. És Jézus, tudva, hogy mi vár rá, egy kicsit külön, ő is imádkozni kezd. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. A Getsemáné kert imádságának ezek a leggyönyörűbb mondatai. Jézus, teljes engedelmességgel, ha akarod, vedd el tőlem, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tanuljunk Jézustól, imádkozzunk ezzel a készséggel, ezzel az engedelmességgel. Akkor az Úr Jézusnak angyal jelent meg, hogy erősítse. Nézzétek csak, halálos gyötrődésében. Még kitartóbb volt az imádságban. Verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Micsoda fájdalom járja át a testét. Harcol, tusakodik, küzd, mert tudja, hogy az emberiséget meg kell váltania. Ő ezt akarja. De mintha félelem járna át a szívét, ez nagyon nehéz lesz. Ilyen terhet, a világ bűnének az elhordozását szinte lehetetlen kibírni. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozik, és mondja az Atyának, és mintha vércseppek hullanának. Aztán odament a tanítványokhoz, és látta, hogy ők hát még mindig alszanak, vagy már megint alszanak. Imádkozzatok, kéri őket, hogy kísértésbe ne essetek. Tanuljunk az Úr Jézustól, aki a legnehezebb időkben is engedelmes, és tanítja a tanítványokat. Kitartóan imádkozik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy engedelmes legyen. Ekkora fájdalmat nekünk nem kell elhordozni. Miért ne lennénk hát engedelmesek? És szeretném, ha a kolosséi gyülekezethez is egy néhány gondolat erejéig visszatérnénk. Az előző gondolatok jegyében hadd húzzam alá az imádkozásban és a hálaadásban, legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok, kérjetek, könyörögjetek. Az imádságban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek, ne adjátok föl, ne hagyjátok abba. Imádkozzatok. Hadd bátorítsalak, kedves testvérem, tedd ezt. Imádkozzatok értünk is. Nem szégyen azt kérni Pál apostolnak, hogy magamban én sem vagyok erős. Imádkozzatok értünk. Egy gyülekezet milyen jó, ha úgy tekint a lelkipásztorra, a szolgálattevőkre, hogy nem csak úgy bízik bennük, hogy ők mindent jól tudnak csinálni, hanem imádkozik értük. Uram, segíts neki! Sok évvel ezelőtt mondták testvérek a gyülekezetből, hogy ők, amikor elindulnak otthonról istentiszteletre, házaspár mindig megállnak, imádkoznak. Az igehirdetőért is. Megrendítő volt hallanom, és megerősített, és legközelebb, amikor megláttam, hogy megérkeztek, összenéztünk, és mondtam, hogy köszönöm, hogy imádkoztok értem. Szükségem van rá, hogy az evangéliumot hirdessem, hogy Isten megnyissa előttünk az ige ajtaját, hogy hirdessem azt és úgy, amit és ahogy mondanom kell. Imádkozzatok értünk. Kedves testvérek, vajon szoktatok-e imádkozni vezetőitekért, ige hirdetőkért, szolgálattevőkért? Tegyétek ezt bátran és kitartóan. Nagy erő az igaz embereknek az imádsága, a könyörgése. És tekintsünk néhány gondolat erejéig Epafrászra, aki Kolosséból való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami Isten akarata. Egy történet jutott eszembe, amit Gyökösi Endrétől olvastam. Nagyon vázlatosan hadd mondjam ezt el. Egy lelkész egy településen végzi a szolgálatát, prédikál, de az embereknek annyiféle programja van, hogy elmaradoznak a templomból. Aztán végül Isten tiszteletre harangoznak, és senki nem érkezik. Összeroskad a lelkész. Miért? És aztán elkezd az Úrral beszélni. És az Úr azt mondja a szívében, hogy eddig nekik beszéltél rólam. Most beszélj nekem róluk. Imádkozz értük. És elkezdte mondani az Úrnak az egyik, a másik, a harmadik, a sokadik ember életét, viszonyait, bűneit, és az Úr meghallgatta az imádságát, és megérintette ezt a települést. Aztán elkezdtek jönni az emberek újra, mert megtértek, mert megváltozott az életük. Imádkozzatok egymásért. Epafrász, mintha ezt tenné, küzd a kolosséi gyülekezetért. Rimánkodik az Úr előtt, és talán név szerint említ többeket. És az apostol látja, hogy neki nagyon fontosak a testvérei. Neked vajon fontosak a testvéreid? Fontosak vagyunk egymásnak? Isten számára nagyon fontos az életünk. Azt kívánom, hogy járjunk közben egymásért, akár tusakodva, akár sírva, könyörögve az Úr előtt. Sok-sok egyéb történetet idézhettem volna a Szentírásból. Legyenek, maradjanak ezek most előttünk. Közben járni, könyörögni, kérlelni az Urat szeretteinkért, meg ellenségeinkért, a bajba jutottakért, meg azokért, akik úgy gondolják, hogy minden jól megy az életükben. A testvéri közösség erősödjön meg, imádkozzunk egymásért, tekintsünk egymásra úgy, hogy Isten megáldhassa életünket, közösségünket. Jó imádkozást kívánok, kedves testvéreim, mindnyájatoknak. Imádkozzatok sokat. Nem az a lényeg, hogy minél többen hallják, de az igen, hogy az Úr hallja. És nem baj, ha elmondott testvérednek is, hogy sokat gondolok rád, sokat imádkozom érted. Egy-egy gyülekezeti ima órán, amikor betegeinkért imádkozunk, olyan hatást tapasztalunk, hogy betegek azt mondják, éreztem, hogy imádkoztok értem. Éreztem, hogy a lelkemben megerősödtem. Éreztem, hogy megkönnyebbült, akár a testem is, mert a fájdalmaim, a nyomorúságom enyhült. Imádkozzunk egymásért. A közben járó imádságnak, a könyörgésnek, ennek a fajta álhatatosságnak nagy jutalma van. Adja Isten, hogy megtapasztaljuk, hogy megkapjuk ezt, és ez az ő dicsőségét szolgálhassa. Imádkozzunk most együtt. Jöjjetek, szólítsuk meg a mi Urunkat. Drága Urunk, köszönjük neked az életünket, a személyes életünket, gyülekezeti közösségünket, és azokat a kapcsolatokat, amelyekkel így ajándékoztál meg. Hadd kérjelek most téged az ige hallgató gyülekezetért, testvéreimért, áraszd ki a te kegyelmed mindnyájuk életére. Hallgasd meg az imádságaikat, tanítsd meg mindnyájukat jól imádkozni, kitartóan, álhatatosan, hogy amikor eléd hozzák a kéréseiket, akkor hadd hangozzék el a te magasztalásod, és az őszinte könyörgés egymásért, a testvérekért. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a válságos időszakban hihetünk benned, és egy olyan erőforrással ajándékozol meg, amely által elmondhatjuk, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban. Segíts át, Urunk, a járványon. Segíts át akár a gyászokkal, fájdalmakkal, betegségekkel teli időszakainkon. Hiszünk benned, és tudjuk, hogy te vagy az élet forrása. És Urunk, arra is taníts meg, hogyha a saját életünket kell rendbehozni, akkor küzdjünk az óemberünk ellen, akkor harcoljunk a régi, a test cselekedetei ellen, és szolgáljunk téged, hogy a te dicsőségedet munkálhassuk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és sokkal többet adsz, mint amit mi kérni vagy elgondolni tudunk, az Úr Jézus nevében. Amen.